Kedves testvéreim, a mai szombat délelőtti Biblia tanulmányozásunknak az a célja, hogy mint ahogy Dániel erőt kapott a jó Istentől, ugyanúgy mi is erőt és bátorságot kapjunk őtőle. A Bibliában sok olyan gondolatot találunk, ami bátorítást ad nekünk, és azt hiszem, hogy most is egy olyan időszakban élünk, amikor nagyon jó föllelni a Bibliában azokat a gondolatokat, amelyek bátorításul szolgálnak a mi számunkra. Az az ige szakasz, amit olvasnék, illetve csak egy idézet, Mózes első könyvéből a 26. fejezet 24. verséből így hangzik: ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. Amikor a Bibliánkat kinyitjuk, ezek a bátorító gondolatok mindig egy-egy adott környezetben, egy-egy adott konkrét helyzetben, élethelyzetben hangoznak el. Hogyha fölnyitjuk a Bibliánkat itt a 26. fejezetnél Mózes első könyvében, kiderül, hogy kinek mondja ezt Isten, hogy ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. A 26. fejezetben arról olvasunk itt a Szentírásban, hogy Izsáknak egy olyan élethelyzete adódott, amikor különlegesen szüksége volt arra, hogy Isten részéről megtapasztalja ezt a különleges dolgot. A Károlyi fordításban ezt olvassuk: megjelent neki az Úr azon az éjszaka, és azt mondta: én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene. Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámmal. Milyen jó dolog az, amikor arra gondolhatunk, hogy Isten egy-egy konkrét élethelyzetben jön, figyelembe veszi azokat a körülményeket, amiben mi vagyunk és élünk, és abban a konkrét adott élethelyzetben mondja nekünk azt, hogy ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak téged. Bőségesen találunk ilyen bátorító gondolatot a Bibliában, de jó ezeket a mi saját élethelyzetünkre alkalmazni. Sok olyan dolog van, és a média ezt kellőképpen föl is nagyítja, ami úgy jelenik meg manapság a mi életünkben, ami az életünket, a biztonságunkat, az egészségünket, az egzisztenciánkat veszélyezteti. Ezek valós dolgok, bár azért hozzá kell, hogy tegyük, hogy bizonyos tekintetben a média nem tudja a valóságot visszaadni, hanem a valóságot értelmezve adja át nekünk. És legtöbbször egyfajta szemüvegen keresztül értelmezi a valóságot, és bizonyos magyarázatokkal látja el a jelenségeket, amit lehet, hogy még az előző nap egy másfajta értelmezésben ad, de mindenféleképpen érezhetjük azt, hogy olyan jellegű változások történnek körülöttünk, amelyekben nekünk is jól esik most azt hallani, hogy ne félj. Jó érzéssel töltött el engem ezen az elmúlt héten, hogy nem adventisták, hanem úgymond barátkozók kérdezték meg tőlem azt, hogy ez most már a világ vége. Ez megnyugtatott engem, mert hogyha adventista testvér kérdezné tőlem, hogy ez már a világ vége, akkor nagyon nyugtalan lennék, hogy nem jó végeztem a szolgálatomat, mert ez még nem a világ vége. Mert ugye egy dologban meg kell, hogy egyezzünk, hogy sok dologról kell majd hallanunk, de ez még nem itt a vég. A végről azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor hirdettetik az Isten országának ez az evangéliuma szerteszéllyel, na hát az lesz majd a vég. Az utolsó fölvonás, sose felejtsük el, a világ történelmében nem egy háború, nem egy betegség, hanem Jézus Krisztusnak a visszajövetele, amit megelőz egy világszéles evangélium hirdetés, és jó dolog az, hogy a mai adakozásunkkal is egy olyan missziót tudtunk támogatni, ami ennek a proféciának a beteljesedését jelenti. No de, hogyha mi most Kínában élnénk, és ott lennénk adventista testvérek, akkor sok-sok kérdés fölmerülne bennünk, vagy Olaszországban élő adventisták lennénk. Meg kell, hogy említsem nektek, hogy a Jóistennek az ígéretei igazak még akkor is, hogyha ennek a koronavírusos fertőző betegségnek van adventista áldozata. Valószínűleg nem is egy. Amikor elkezdődött Kína területén ez a betegség, talán az első-második hétben a generál konferencia elnöke írt egy levelet, hogy imádkozzunk az ott élőkért, adventistákért, és szomorúan említette meg, hogy sajnos az első kínai, tehát adventista testvér, aki áldozatul esett ennek a betegségnek, már megtörtént. Tehát ez nem azt jelenti, hogy amikor mi Isten ígéreteit olvassuk a Bibliában, akkor a különféle profétikus események beteljesedése során adventista testvérek ne szenvednének kárt. Nem erről beszél a Biblia. De Isten ígéretei ettől függetlenül igazak, és ebbe tudunk kapaszkodni. Amikor keressük a Bibliában ezt a kifejezést, hogy ne félj, nagyon sokat találunk belőle. És ez jó érzéssel tölt el, hogy csak az Ószövetségben 90-szer mondja ezt Isten, vagy olvasunk ilyen kijelentést a Bibliában, hogy ne félj. Összességében a Bibliában 130-szor van. Nyilván ma délelőtt nem fogjuk mind a 90 bibliai szöveget elolvasni, de egyet-kettőt elolvasunk belőle. Különös tekintettel, hogy megfigyeljük azt, hogy milyen élethelyzetben mondta Isten azt, hogy ne félj. Mózes második könyvében a 14. fejezet 13. versében olvassuk: ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Ez a kép azon a helyen készült, vagy azt a tájat ábrázolja, ahol ez a kijelentés elhangzott. Bármennyire is furcsa, ez a vörös tenger, elég kék, de ez a vörös tenger. És tudjuk, hogy Isten népének volt egy olyan élethelyzete, amikor mondhatnánk azt is, hogy bár ott volt a felhőoszlop, ott volt a tűzoszlop, de más is volt ott. A hátuk mögött ott volt az egyiptomi katonaság, hadsereg, előttük pedig ott volt ez a kéklő vörös tenger. Most nem megyünk bele abba, hogy egyébként miért vörös a vörös tenger, de a lényeg az, hogy ez a kék színű dolog, amit itt látunk, ez maga a vörös tenger. Milyen érdekes az a helyzet, amikor az ember azt érzi, hogy hát ilyen egérfogóba került. Mert mit érezhetett Isten népe akkor ott? Az egy egérfogó. Mögöttünk egy egyiptomi hadsereg, előttünk pedig ott van a víz. És ekkor mondja Isten azt, hogy ne félj. Ebben az élethelyzetben mondja Isten, hogy álljatok meg, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Isten nem csak úgy a levegőben mondja ezeket a kijelentéseket, hanem mindig nagyon konkrét helyzetben. Ez nem jelenti azt, hogy passzívnak kellett lenni. Éppen beszélgettünk Feri testvérrel, ahogy ide jöttünk a szószékre, hogy hát igen, az Úr megvéd bennünket a fertőző betegségektől, meg tudja ezt tenni, de nekünk is bizonyos dolgokat meg kell tenni annak érdekében, hogy a Jóisten az ő gondviselését ki tudja terjeszteni. Az Ószövetségben a Mózes harmadik könyvében ugye számtalan olyan egészségügyi szabályt be kellett tartani, hogy bizonyos betegségek ne terjedjenek. Nem csak imádkozni kellett, hanem amikor valakinek valamilyen bőrelváltozása volt, el kellett menni a paphoz, meg kellett mutatni, hogy ha a pap úgy ítélte meg, hogy ez fertőző, akkor karantén. Ha gyógyultnak látszott, nem volt elég imádkozni, vissza kellett menni a paphoz, és a pap megmondta, hogy most mi legyen, bejöhet a táborba, vagy még nem jöhet be a táborba. Be kellett tartani akkor is az imádkozáson kívül bizonyos szabályokat. De ez nem von le abból semmit sem, amit a bibliai szöveg mond, hogy nincs okunk a félelemre. Ne félj! Mert Istennek abban a konkrét helyzetben ez az ígérete volt. Mózes 5. könyvében a 31. fejezet 6. versében azt olvassuk, legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled. Fölvetődik bennünk az a kérdés, hogy vajon milyen élethelyzetben mondta ezt Isten. Már eltelt a 40 esztendő, elmúlt ez a hosszúra nyúlt vándorlás, és Isten egy konkrét kinyilatkoztatást ad egy olyan helyzetben, amikor Mózes búcsúzik a néptől, és kész átadni az ő szolgálatát Józsuénak. Egy vezetőváltás közepette, mondja ezt Isten. Ott állnak Kánaán határán. De nem olyan egyszerű ez a helyzet, mert 10 ember azt mondta, hogy ott komoly ellenség van. És nem arról szólt az ő egész életük, hogy ez ne lett volna igaz, mert Józsué aztán majd szembe is találja magát Kálebbel együtt ezekkel a hatalmas ellenségekkel. És valóban igaz volt, amit a 10 mondott, hogy ott Anákok fiai vannak, akik olyan hatalmas emberek, hogy hát mi csak ilyen kis hangyácskáknak nézünk a szemükben. Vándoroltak 40 éven át, és most ott állnak egy olyan földterület előtt, amelyet, hát mondjuk ki őszintén, egy elég erős társaság védett. És mit mondott nekik Isten? Legyetek erősek, bátra, ne féljetek. Én nem tudom, hogy ezek az Anák fiai milyen erősek lehettek, de az én kisebbik fiam, aki 19 éves, és jár konditerembe, és boxol is, néha mondtam neki, hogy ne éri hozzám, mert bevérzek. De ő nem Anák fia. Tehát el tudjátok képzelni ezeket a ilyen hatalmas fickókat, akiknek nem ilyen kis vékonyka kezük volt, hanem ilyen vastag, hatalmas emberek. És akkor egy ilyen helyzetben mondja Isten, hogy ne féljetek, ne rettegjetek tőlük. Miért? Mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Nem arról van szó, hogy mondjuk egy járványos betegség ne tudna bennünket legyőzni. Mint ahogy ugye ezek az erős emberek azért veszélyt jelentettek. De Isten azt mondja, hogy nincs okunk a félelemre, mert Isten kész most is arra, hogy cselekedjen. Józsué könyvében, amikor már Mózes nincs ott, ugye befejezte az ő földi életét, ezt mondja Isten Józsuénak. Istened az örökké való van veled, akárhová mész. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Milyen nagyszerű dolog az, amikor mi tudunk támaszkodni idős emberekre. Hiszen nagyon sokszor a körülöttünk élőknek a személye bátorságot nyújt. Az én édesapám mindig nagyon ügyesen meg tudott nyugtatni. Én nagyon lázékony vagyok, és gyermekkoromban torokgyulladással képes voltam 40 fokos lázat produkálni. Hát azért nem illik torokgyulladással 40 fokos lázba lenni, de nekem a szervezetem ilyen, hogy nagyon lázékony. Mielőtt bejöttem ide hozzátok, megmértem, és nem volt 38 fokos láz. Bocsánat, ez csak egy kis humor volt. De édesapámnak volt egy nagyon jó szokása, amivel engem nagyon meg tudott nyugtatni. Édesanyám adta a lázcsillapítót, édesapám pedig megnyugtatott. Apukámnak, mivel ő autószerelő volt, amikor látta, hogy ilyen ideges és nyugtalan vagyok, és lázas vagyok, akkor ő a nagy hideg kezét mindig a homlokomra tette, és ott tartotta, ameddig meg nem nyugodtam. És ugyanezt tapasztalhatjuk ebben a leírásban is, hogy Józsué már nem mondhatta azt, hogy Mózes, nyugtass meg. Nem volt ez a hűsítő kéz ott. De jön Isten, és azt mondja neki, hogy Istened az örökké való van veled, akárhová mész, ne félj semmitől. Ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Minden egyes élethelyzetben Isten megkeres bennünket, és kész arra, hogy bátorítást nyújtson nekünk. Példabeszédekben olvassuk, nem félj semmitől, nyugodtan alszol, és álmod könnyű, nem rettegsz váratlan bajoktól, sem a pusztító vihartól, amely a gonoszokra zúdul, mert az örökkévaló maga nyújt neked biztonságot, és megóvja lábadot a csapdáktól. Gyakorolhatjuk is az életünkben azokat a pillanatokat, amikor megtanulunk úgy rá helyezkedni teljes mellszélességben Istennek a cselekvésére. 2016-ban csőbe húztak. Nem tudom, jártatok-e már így, hogy csőbe húztak. Engem Debrecenbe a CT-n húztak csőbe, és azért kellett befeküdni a csőbe, mert ki akarták deríteni, hogy a mellkasban jó indulatú vagy rossz indulatú daganat van. Hát ez egy olyan kellemetlen dolog volt, mert ez egy nem egy sima CT volt, hanem egy PET CT. Ami azt jelenti, hogy egy kis nukleáris folyadékot nyomnak be az emberbe, és az a kontraszt anyag, és úgy vizsgálják. Elég olyan rossz érzés volt, mintha egy kicsi Csernobilbe járnék ott a debreceni klinikán, amikor elővették ezt az injekciót, akkor be volt öltözve ez az egészségügyi dolgozó, egy ilyen úgy nézett ki az a hely, mintha egy ilyen pénztári széfből venné ki az injekciót. Nem volt olyan jó érzés, hogy olyan különleges módon történt ez az egész dolog. És amikor így belém adta ezt a kis csernobilás anyagot, olyan rossz érzés volt. És azon gondolkoztam, hogy hát most fog eldőlni, hogy most jó indulatú vagy rossz indulatú ez a daganat. És tudjátok, ez nem olyan 5 perces vizsgálat, több mint fél órán át kellett ott a csőbe feküdni. Én csak így mondom, hogy cső. Csőbe húzva. És azon gondolkoztam, hogy az eredmény az megváltoztatja-e az alapigazságot. Ha rossz az eredmény, megváltoztatja azt a dolgot, hogy Isten szeret engem. És amikor így előre, hátra tologatott a gép abba a komputeres vizsgálatnál, mindig ezen járt a gondolatom, hogy most hát megváltozik-e az alapigazság, hogy az Isten szeret engem. És arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ha az ember a félelemnek adja át magát, akkor még arra a döntésre is juthat, hogy a jó Isten nem szeret. És akkor úgy arra a lelki állapotra jutottam, ami itt van leírva, hogyha az Isten szeret engem, függetlenül attól, hogy milyen a CT vizsgálatnak az eredménye, akkor van-e okom arra, hogy én most nyugtalankodjak, féljek? És arra jutottam, hogy akár negatív, akár pozitív eredmény lesz, az Isten az ugyanúgy szeret engem. És ebben megnyugodtam. El is aludtam ott a CT vizsgálaton, ameddig tologattak, mert hát most nincs tovább izgulni való, mert hogy hát az Isten attól függetlenül szeret. El kell, hogy mondjam nektek, hogy nem egyből jött meg az eredmény. Eltelt, azt hiszem, jó egy hét, ameddig postán megküldték Debrecenből az eredményt. Gondolhatjátok, hogy kíváncsi voltam, hogy mi van írva a papírra. Nagyon örültem, amikor kinyitottam a borítékot, és akkor az volt írva, hogy ez nem rossz indulatú daganat. De úgy nagyon sokat jelentett az az időszakot, hogy bármi is az eredmény, egy dolgot nem tud megváltoztatni. Azt, hogy az Isten szeret engem. Igen, van okunk arra, hogy higgyünk és bízzunk ebben a kijelentésben, hogy ne félj. Ésaiás proféta könyvében talán az Ószövetségben a legtöbbször olvassuk ezt, hogy ne félj. Vigyázz, ne esj kétségbe, légy nyugodt és ne félj, ne ijedj meg. 8. fejezet. Ne féljetek attól, amitől ők félnek, ne rémüljetek meg, ha ők megrémülnek. Az örökkévalót a seregek urát tartsátok szentnek, őt tiszteljétek és féljétek. Bátorság, ne féljetek a 35. fejezetben, nézzétek, Istenetek már jön és bosszút áll, ellenségeinek megfizet, jön és megszabadít titeket. 40. vers. Örökkévaló Isten az Úr erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokosítja. 41. fejezetben. Ne félj, mert veled vagyok, ne aggódj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, igazságos jobbommal fölkarollak és megtartalak. 41. fejezet. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, én segítek neked, mondja az örökkévaló megváltód, Izraelnek szentje. 43. fejezet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, és mert nagyon szeretlek, ne félj, mert melletted vagyok. 44. fejezet. De ti ne féljetek a jövőtől, ne aggódjatok miatta, hiszen én megmondtam nektek, régóta tudattam veletek, ti vagytok tanúim, hát van-e más Isten kívülem, nincs más kőszikla, bizony nincs. Ésaiás könyvében miért van ilyen nagyon sokszor ez a ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, igen. Hát, az egy nagyon drámai időszak volt. Istennek népe egy olyan helyzetbe került, hogy egy olyan birodalom erősödött meg abban a korszakban, Ésaiás idejében, amely mindent fölégetett maga körül. Ez a birodalom az asszír birodalom volt. Az asszírok egy borzalmas társaság voltak. Jónásra egy kicsit úgy szoktunk neheztelni, hogy elég gyáva figura volt, de ezek az asszírok, ezek szadisták voltak. Az asszírok a legyőzött katonákkal szörnyű módon bántak. Így jobban megértjük azt, hogy Jónásnak olyan túl nagy kedve nem volt menni a fővárosba, Ninivébe. Az asszírok, ha legyőztek egy hadsereget, akkor még folytattak egy ilyen szadista terrort is, hogy még jobban demoralizálják, megfélemlítsék az ellenséget. Nemes egyszerűséggel a legyőzött katonákat ellenevenen megnyúzták és besózták őket. Gondoljátok, hogy az ellenség ezután mennyire érezte magát bátornak? Na, ez a rettenetes hadsereg közeledett Izrael népe felé, az izraeli országrész felé. 10 törzs volt nagy veszélyben. És ebben az időszakban hívja el Isten Ésaiás prófétát, és ezért van annyiszor az Ésaiás könyvében, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj, ne félj. Az más kérdés, hogy ez a nép egy rossz döntést hozott, és nem Istent választotta, hanem egy katonai erőben bízott, aminek az lett a következménye, hogy a 10 törzsnek a területe meg is szűnt. Tehát az északi országrész megsemmisült. Egy rossz döntést hoztak. Mert nem hallgattak arra, amit egyébként a próféta mondott. Láttátok, hogy milyen sokszor szerepel, egyébként többször is szerepel ez a kifejezés, hogy ne félj, ne félj, ne félj, Ésaiás próféta könyvében. Ez tényleg így működne, hogy Istennek ilyen különleges hatalma van a tekintetben, hogy akár egy asszír birodalmat is képes megállítani? Hát olvasunk arról Ésaiás próféta könyvében, hogy egy éjszaka alatt az asszír hadseregben több mint 100 000 meghaltak. Az más kérdés, hogy utána verbúvált egy másik hadsereget, a szíriai hadvezér, aztán folytatta a háborút, de egy alkalommal Isten egy rettenetes dolgot engedett meg az asszír hadseregben. Mit jelent ez? Hát nem csak azt, hogy a koronavírusnál van erősebb vírus, ami egy éjszaka végez több tízezer vagy több mint 100 000 emberrel, hanem arról is szól, hogy Isten olyan fordulatot is tud hozni, amire az ember nem is gondol, nem is számít. Ezért mondja azt Ésaiás próféta könyvében annyiszor, hogy ne félj, ne félj, ne félj. Van-e Istennek hatalma arra, hogy különleges módon cselekedjen? És úgy gondolom, hogy ebbe kell kapaszkodnunk, hogy Istennek különleges útja, módja van arra, hogy ő megmutassa az ő hatalmát. Jeremiásnál olvassuk, ne félj hát szolgám Jákob, ne retteg Izrael népe, lásd, én megszabadítalak. Ne félj Jákob, mert veled vagyok, mondja az örökkévaló. Mondhatná valaki, hogy hát ez hogy teljesedett be, amikor megsemmisült a déli országrész is, Júdea. Jeremiás ugyanis az asszír fogság után élt. Ekkor az a birodalom támadt, amiről egész negyedében olvasunk. A babiloni birodalom. De hogy van az, hogy Isten azt mondta, hogy ne félj hát szolgám Jákob, ne retteg Izrael népe, lásd én megszabadítalak, ne félj Jákob, mert veled vagyok, mondja az örökkévaló. Nem ok nélkül féltek a megmaradtak, az a két törzs. Ugyanis ez a Nabukodonozor, ez legalább annyira borzalmas hadvezér volt, mint az asszírok. Nagyon fontos azt is látnunk, hogy ez a Nabukodonozor, ez nem csak egy megtért ember volt, hanem előtte ez egy vadállat volt, ez az ember. Biztosan emlékeztek, hogy az utolsó zsidó királlyal mit csinált ez a Nabukodonozor. Tehát nem csak azt a rosszaságot csinálta, hogy elvitte a templomból a templomnak a tárgyait. Ez az uralkodó, ez a Nabukodonozor, aki később megtér, úgy cselekszik az utolsó zsidó királlyal, hogy a zsidó király szeme láttára öleti le a király gyerekeit. Utána pedig kinyomatja a szemét, megvakítatja a királyt, és fogságba viszi. Tehát ez volt Nabukodonozor. Tehát igen, amikor látták jönni a babiloni hadsereget, akkor joggal féltek. Na de hát akkor miért mondta Jeremiásnak Isten azt, hogy ne félj hát szolgám Jákob, ne retteg Izrael népe. Lásd, én megszabadítalak, ne félj Jákob, mert veled vagyok, mondja az örökkévaló. Nem következett volna be a babiloni fogság. De mit csinált Izrael népe? Nem hitt ennek a kijelentésnek. És a lehető legbutább dolgot cselekedte. Az utolsó király szövetséget kötött Egyiptommal. Csak arra nem számított, hogy nagyobb puskájuk van a babiloniaknak, mint nekik kettőjüknek együtt. Istennek volt egy ígérete. azt mondta, hogy adjátok meg magatokat a babiloniaknak. Erre nem hallgattak, belefogtak egy katonai szövetségbe, és ez volt a vesztük. De Istennek volt egy ígérete. Ne félj, ne retteg, mert én meg foglak szabadítani. Nehémiás, ez már az a korszak, amikor elkezdődik a 70 éves fogság után a város és a templom helyreállítása. De jönnek azok az emberek, ugye nemrégiben tanultunk az elmúlt negyedében Ezsás és Nehémiás könyvét, hogy jöttek azok az emberek, akik áskálódtak. Megakadályozták a templom, a város építését. És ekkor mondja Isten, ne féljetek az ellenségtől, ne rájuk gondoljatok, hanem az örökké valóra. Ő az igazán hatalmas és félelmetes. Ha mi most Törökországban vagy Görögországban élnénk, hát azért biztos, hogy nekünk is rosszul esne, amikor ott különféle emberek különféle dolgokat csinálnak. Hát de nem menjünk olyan messzire. Most lenne kedvünk Szabadkán lakni? Évike mondja, hogy mennyire nem, ugye? Mert milyen borzasztó dolog ilyen körülmények között élni. Az az időszak is ilyen volt. Jöttek az emberek, akik áskálódtak Isten népe ellen. És azt mondja Isten, hogy ne féljetek az ellenségtől, ne rájuk gondoljatok, hanem az örökké valóra, mert ő igazán hatalmas és félelmetes. Sofóniás könyve a kis proféták közül, ne félj Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Nem olvassuk föl az összes ószövetségi igét, de ne felejtsétek el, az ószövetségben legalább 90-szer olvasunk erről, különféle történelmi helyzetekben, különféle jellegzetes életszakaszban arról, hogy ne félj. Zakariás próféta könyve. Bőségesen megáldalak titeket, hogy áldásként fogják említeni neveteket. Legyetek erősek, bátrak, és ne féljetek. Zakariás idejében már a templom helyre van állítva. De az emberek félnek oda szentelt áldozatot hozni Istennek. Malakiás a kortársa. Az volt a rettenetes, hogy bár megtörtént a helyreállítás, de az emberek nem bíztak Istenben. Az egyik probléma az volt, hogy nem a teljes tizedet hozták. Azt mondták, hogy ők visznek tizedrészt, de az Úr pedig a prófétán keresztül azt mondja, hogy az nem a bevételeteknek a 10%-a. Ők vittek áldozatot, de nem vittek egészséges áldozatot. Azt olvassuk, hogy ők beteg állatokat is vittek áldozni, mert úgy gondolták, hogy na álljon már meg a menet, ha itt a egészséges báránykákat, meg juhokat, meg kecskéket itt kiszortírozzuk, akkor mi marad? És akkor nem vittek egészséges áldozatot, hanem beteg áldozatot. Na de eddig még tovább mentek, mert azt mondták, hogy hát itt azért most állítottuk helyre ezt az egész országot, hát azért már nehogy mi tönkre menjünk ebbe a dologba, és egy harmadik dolgot is gyakoroltak. A másiktól loptak egy állatot, és azt vitték áldozni. Olvassuk a Malakiás könyvében. Tehát, hogy föntartották a vallásosságnak a látszatát, azért, hogy ők gyakorolhassák azt, Isten nehogy rájuk mondja, hogy nem visznek tizedet, nem visznek áldozatot, de nem voltak egyenesek. A tizednek csak egy bizonyos részét vitték, az állatokból a betegeket vitték, és hogyha már nagyon-nagyon szorított a cipő, akkor loptak maguknak egy állatot, és azt vitték áldozni. És ekkor mondja a próféta által, Isten, hogy nyugi, én bőségesen megáldalak titeket, ha hozzátok a teljes tizedet, ha hozzátok az egészséges állatokat, ha nem lopott állatot hoztok én, akkor is meg foglak áldani titeket. És áldásként fogják említeni a neveteket. Legyetek erősek, bátrak, ne féljetek. Isten mindig egy konkrét adott élethelyzetben, egy konkrét lelki állapotban mondja ezeket a gondolatokat, amelyek bátorításul szolgálhatnak nekünk. Új szövetség. Az egész Bibliában legalább 120 alkalommal, az új szövetségben ebből 30 alkalommal mondja az ige, hogy ne félj. Nyilván a 30-at nem fogjuk végigolvasni, csak egyet-kettőt hagy emeljek ki belőle. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Márk evangélium a 6. fejezet 50. verse. Mikor mondja ezt az Úr Jézus? A képből kiderül. Igen, a tajtékzó tengeren mondja Isten. Amikor ő előre küldi az övéit, és egy vihar tör ki, és amikor Jézus jön a hullámzó tengeren, tanítványok csónakja felé, akkor mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hát nem érezzük néha úgy, hogy az életünkben olyan hullámok vannak, amelyek elsüllyesztenek bennünket. És akkor mondja, egy ilyen élethelyzetben, amikor már úgy érezzük, hogy itt már biztos, hogy elsüllyedünk. Akkor mondja Isten, bízzatok, ne féljetek, mert én vagyok. Márk evangéliuma 16.6. Ne féljetek! Tudom, hogy a názáreti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nézzétek, itt a hely, ahová letették a testét, de már nincs itt, mert föltámad. Velünk is megtörténik ez, hogy keressük Isten jelenlétét az életünkben. Ugye itt az asszonyok jönnek a vasárnap reggel a sírhoz. És megijednek, hogy hova lett Jézus. De ezt mi is érezzük néha az életünkben, hogy hopp, most hova lett Jézus? Eddig úgy tűnt, hogy itt van velünk, és most nem látjuk Jézusnak a jelenlétét a mi életünkben. Milyen érdekes, hogy amikor mi Jézusnak a hiányát észreveszük az életünkben, akkor is van egy bátorító, igen, ne féljetek. Azért, mert most itt nem látod, az nem azt jelenti, hogy Isten nincs veled, nincs jelen az életedben. János evangéliuma 14.27. A saját békességemet adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok és ne féljetek. Ez milyen élethelyzetben mondja el Jézus? Amikor Jézus arról beszél, hogy én most elmegyek. És milyen érdekes, hogy a mi életünkben is van egy, lehetnek ilyen időszakok, amikor azt érezzük, hogy mintha Jézus most, mint ahogy Feri is kérdezte, hogy mintha nem hallgatná meg az imáinkat. Mintha Isten most nem lenne velünk. Mintha Isten nem hallaná azt, amit kérünk tőle, és mondunk neki. Mit mond? Ekkor, amikor a tanítványok félnek attól, hogy mi lesz akkor, amikor ő elmegy. Azt mondja, ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. És azzal is fejeződik be a Biblia, Jelenések könyve 17-18. Ő azonban rám tette jobb kezét, mondja János apostol, és ezt mondta, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az örökké élő. Lehetnek olyan élethelyzeteink, amikor azt érezzük, hogy hát innen nincsen kiút. Csak gondoljatok bele, János apostolt elviszik a rómaiak a korabeli börtönszigetre. De ez egy olyan börtönsziget, hogy általában oda az embereket viszik, de általában vissza nem hoznak senkit onnan. Tehát aki oda megy, az tudhatja azt, hogy ott ez volt az utolsó állomás. És ezen a helyen, amikor János soha nem látott olyat, hogy egy rab kikerül erről a börtönszigetről. Tehát soha nem tapasztalta azt a dolgot, hogy valakinek lejárt a büntetés, és akkor kapott egy csónakot a rab, és akkor mehetett Pátma szigetéről. Sosem volt ilyen. Egy ilyen helyen mondja neki Isten azt, ő azonban rátette jobb kezét, és ezt mondta, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az örök élő. Tudjuk, hogy János apostol nem Pátmos szigetén halt meg. A Biblia nem beszél, hogy hol fejezte be János az életét, de a keresztény hagyomány arról szól, hogy János apostol kiszabadult Pátmos szigetéről, a rómaiaknak a kudarca miatt, és Efézusban telepedhetett le, és ott halt meg. Csak gondoljunk bele ebbe a dologba, hogy milyen hatalmas ígéret volt ez Isten részéről. Testvéreim, erősen kell kapaszkodnunk az Isten ígéretébe. Ez nem azt jelenti, hogy minden úgy fog megtörténni, ahogy mi megálmodjuk. De Isten minden egyes, konkrét, személyre szabott élethelyzetben ugyanígy szól hozzánk. Figyeljük csak meg a második fejezet 10. versét a jelenésekből. Semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Maradj hűséges, mint halálig, és neked adom az örök élet koronáját. Itt egyébként a bibliai szöveg azt írja, hogy 10 napig kell csak szenvedni. Ami igaz, hogy 10 év, de az is igaz ebben a dologban, hogy Isten még a szenvedésnek is mértéket ad. Mert még az is az ő irányítása alatt van. És ez a személyes életünkben is igaz. Testvéreim, ezek az igék bátorítanak bennünket. És ez a mai Biblia kutatás abban ösztönöz bennünket, hogyha életünkben érezzük ezt a szorítást, ne felejtjük el, hogy Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Hagytam bőven nektek igét, amit meg lehet keresni a 120-ból, csak néhányat mutattam most meg. És hogyha otthon úgy érzitek, hogy jaj, ez most nagyon, nagyon aggodalomra okot adó, hát akkor maradt itt még belőle bőven a Bibliába. Ezeket meg lehet keresni, mert most hagyd mondjam így, hogy ez a 120, ne félj, ige, ez nagyon, nagyon bőséges eledel. Ez nagyon sok segítséget tud nyújtani nekünk. Adja a Jóisten, hogy erősségünk ő benne legyen mindvégig. Amen.